Isten báránya, Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged itt a hegyen, a lapos is a tanyavilág, de te hegyre hívtál, mint a tanítványaidat. Szeretnénk hallgatni téged. Köszönjük ezt a lehetetlenséget, hogy áthidalod. Nyomorult emberek szólják, hallják a te mennyei igédet, a te lényedet befogadhatjuk valami mérhetetlen nagy csoda ez. Köszönjük, hogy így lehetünk most is együtt, hogy tudjuk, nem egy kirándulásra jöttünk, nincs a kezünkben ennek a hétnek a titka, az ereje, az áldása, de olyan jó az az irgalom, mennyei atyánk, amellyel nem egy hét erejéig, hanem örökre kézbe veszed ilyen magunkfajta életek sorsát, és elkészíted újra-újra a napokat is, heteket is. Hálát adunk neked, hogy évről évre ezt a hetet is megkapjuk, most is, és úgy csendesedhetünk eléd, mint akik várjuk a te meglepetéseidet, ahogy mindig másképp nyúlsz hozzá az életünkhöz. Imádkozunk is azért, hogy tedd személyessé az igéket, amelyek hangoznak, és add meg most is, hogy mindnyájan tudjuk befogadni a szavad, és ki, amit neki akarsz üzenni, azt érthesse meg. Amen. Folytassuk tovább a hegyi beszéd üzenetét. Most még az elején vagyunk, úgyhogy az első két verset is hozzáolvasom. Máté evangéliuma 5. részének első két versét, majd a 3. a 12. terjedő verseket. Amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. A hegyi beszéd tanulmányozása, testvéreim, nagy bátorságot igényel mindnyájunktól. Erre jöttem rá, hogy készültem a heti szolgálatokra. Szembe kell néznünk Isten igényével, és ember voltunk nyomorúságával. elképzelhetetlen úgy nekiállni, hogy ez lesz majd a programom, és megpróbálok ennek eleget tenni. Oda-haza már ismerős Halesbynek a próbálkozása, illetve indulása a hitben. A nagy norvég igehirdető püspök ugye úgy kezdte, mikor még nem volt hívő ember sem, hogy tanulmányozgatta a különböző filozófiákat, írásokat, az élet értelmét keresve, és így jutott az Új Szövetséghez is a keresés során, és belekezdett. És a hegyi beszédnél kötött ki hamarosan, és az a mondat, hogy amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal, megfogta, és azt mondta, hogy rendben van, tulajdonképpen én így is élek nagyjából, de ezután még inkább ez lesz a program. És amikor komolyan vette ezt az egyébként nem nehéznek tűnő mondatot, mert ha az lett volna már ott az elején, hogy tartsd oda a másik arcod is, meg többszörös héten, vagy menj el vele két mérföldre, azért egy kicsit keményebb. És ő elkezdte ezt az egyet gyakorolni, kiderült, hogy nem teszi. Megdöbbent önmagán. Hogyha nem akarja, hogy őt megszólják a hátam mögött, ne szóljon meg senki. Nem akarja, hogy úgy elé furakodjanak, vagy előnyt szerezzenek mások, ő se igyekezzen bizonyos helyzetekben. És így tovább, és állt, és döbbent volt, hogy mi ez? Hogy lehet az? És kinyílt a szeme arra, hogy egyetlen mondatát sem cselekszi úgy, ahogy az ott le van írva. Csak elkezdte figyelni Jézus, rajta akarta kapni, hogy mást mond, és más cselekszik. És egyre nagyobb megrendüléssel figyelte, hogy amit mond Jézus, az cselekszi. És rájött, hogy Jézus másból van, mint ő. És amikor Jézus imádkozott a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, akkor letette az Új Szövetséget, letérdelt, és azt mondta, hogy Úr Jézus, te másból vagy, mint én. Te más vagy, mint én. Te valóban az Isten fia vagy, és én itt és most alárendelem magam neked. És vedd át az életemet, és én téged szeretnélek követni, veled élni. Milyen nagy dolog, amikor egy ember tisztába jön a saját természete határaival, és tisztába jön Jézus határtalan valóságának, életének a csodájával. Előttünk van a hegyi beszédben, hogy milyen az Isten szerint elgondolt ember. És ha ezzel szembesülünk, kétségbe kell esnünk. Uram, ez nem én vagyok. Ilyen Jézus. Az Isten ember. Mindig tartsuk frissen a szívünkben, gondolatunkban, emlékezetünkben, ha haladunk előre a hegyi beszédben, hogy ilyen Jézus. Mondatról mondatra az ő természete áll előttünk. Nem véletlen, hogy ott fejezte be Péter délelőtt a szolgálatot, hogy nem mondhatjuk, hogy ezt az életet nem lehet élni, csak ezt az életet egyedül Jézusban. Az ő élete mi bennünk útján lehet élni, különben reménytelen vállalkozás. De hiszen keresztjénnek lenni azt jelenti, hogy döntöttem a magam természete ellen, és döntöttem Jézus természete mellett. A megtérés igazából uralomváltás. természetváltás, ezt is lehetne mondani. Az ő természetének nyitom meg magam, adom át magam. Hogy Pál így ír, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Csak hogy ez nem úgy történik, mint mikor egy vad almafába egy igazi jó almafa oltványát beoltják. Mert ott, ha ez megtörténik, akkor az a jó gyümölcs terem azon a fán. Automatikusan szinte úgy lehetne mondani, sőt, azt is meg tudják csinálni, hogy aztán almafával vagy mivel, hogy különböző ágakba különböző fajtát oltanak bele, és az a természet jelentkezik, de az embernél a Krisztus melletti döntést egy életfogytiglani út követi, amivel mindig újra kiderül, hogy él a régi természetünk. És mennyire még mindig gyakran nem az új határozza meg a döntéseinket. Végül is ez nem katasztrófa, testvéreim, de ezzel tisztába kell lennünk, hogy el ne csüggedjünk, vagy el ne bizakodjunk. Józanul kell járnunk. És számomra lenyűgöző és megrendítő az a bizalom, az a hit, az a fáradhatatlan hűség, amelyel az Úr felvállal egy magamfajta, egy magunkfajta bűnös embert. Felvállal, nem próbára, hogy na, megpróbáljuk és adunk egy-két lehetőséget neki. Az van az igében, hogy megbánhatatlanok az Isten elhívásai és az ő ajándéka. Megbánhatatlan. Az ő oldaláról, meg ó, de jó, ha mi oldalunkról is. Nem esik kétségbe azon, hogy milyen kicsi a fejlődés. Van ideje, van türelme, van szeretete, vannak módszerei. Következetesen valósítja meg a terveit ezerszer újra kezdve az életünkbe. Nem hajlandó lejjebb szállítani a mércét, pedig mi rendre lejjebb teljesítünk. Így mondja az ige Róma 8-ba, kiválasztott, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyünk. Te ebbe komolyan belegondol valaki, hogy itt vagyok, kicsit az élete jelenlegi keresztmetszetét végig tekinti, és utána Jézus Krisztus ábrázatát, akkor azt mondja, hogy Istennek valóban nagy hit kell. És nagy bizalom, hogy ő úgy lásson. Márpedig ki mondja az ige ezt? Amíg ezen az úton vagyunk, és ezzel az elhívással azonosulunk, addig a szerinte elképzelt helyzetben vagyunk. Jó úton járunk. Adjuk át neki magunkat erre a munkára, ha ő vállal, mi maradjunk meg vele közösségben. És a boldog mondások nem csak a hegyi beszéd nyitánya, hanem én úgy láttam, mintha összefoglalója is lenne az egésznek. Hogy így néz ki, aki a hegyi beszéd embere, aki Jézus tanítványa. A boldog mondásokban a Jézus arc ragyog elénk. A mi arcunk minden vonásában más, sőt ellentétes, mint amit a boldog mondásokban olvasunk sorra. Nem csak a megtérés előtt, ami saját arcunk, a megtérés után is. Ugyanaz jó nekünk tudatosítanunk, hogy ó emberünk nem hajlandó, de nem is tud megváltozni. szoktam mondani a barba papa, barba mama, barba gyerekek tükköt, variálni kész, változni úgy, hogy az új ember ruhájába is beöltözni, de nem hajlandó föladni a pozícióit, javíthatatlan. De itt hadd mondjam, nem zárójelbe, kétszer aláhúztam. Milyen örömhír ez, testvérei? Hát ne azzal foglalkozunk, hogy megjavítjuk magunkat. Sok vallás, tanítás ezzel foglalkozik. Micsoda gyötrődés! Egy javíthatatlan természetet javítgatni, mint halálig, sziszi-fuszi munkát végezni. Hát éppen ezért hangzik a megváltás üzenete. Egyetlen megoldás van. Halálba kell adnunk a javíthatatlan természetünket. Ez a halálbaadás egyszeri nagy döntés, alapdöntés, és utána naponkénti hitharc, hogy Jézus mellett döntünk, helyzetről helyzetre. És itt egy edzőtáborban vagyunk, akinek még meg kell hozni az alapdöntést. Mert eddig az életében még ez nem történt meg. Annak elsőrenden erre van az edzőtábor. Akinél pedig ez az alapdöntés, a megtérés végbe ment, azt képezi tovább a mester a hit harcra. És ezek után figyeljük a 8 boldog mondást. A keresztjén jellem, az új természet 8 vonása van előttünk. És azt mondom, hogy figyeljük, de még mindig az eddigiekkel is foglalkozom. Nem baj, mert az alapállásunkat tisztázza a továbbiakra nézve is. El kell kezdenünk ezt az utat és folytatni naponként. Teret adni Jézusnak, hogy ő dolgozzon, éljen bennünk. Olyan szépen írja a heidelbergi kártyánk, református hitvallásunk. Figyeljük csak! Hány 88. kérdéstől, elolvasom a 91-ig. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből. Az óembernek megöldökléséből és az új embernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm, Krisztus által. És arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. De melyek a jó cselekedetek? Csak is azok, amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint az ő dicsőségére történnek, és nem azok, amelyek a mi vélekedésünkön vagy emberek rendelésein alapulnak. 88-tól 91-ig. Nézzük egy-egy gondolatban, kik hát az Isten szerint boldogok, kik azok, akik az általa elgondolt úton járnak. Azt is elárulom, hogy készülés közben rádöbbentem, hogy most csak az első 4 fér bele az ige hirdetésbe, mert kihullik a fejünkből, a szívünkből, ha mindegyiket ide tesszük. Holnap délután a második 4-gyel kezdjük, és úgy haladunk majd az új anyaggal tovább. És mindenki azt figyelje, akár délelőtt, akár délután, akár igeolvasásakor, igehallgatásakor, odahaza is. Mindig azt figyeljük, hogy mit értünk meg az igéből, vagy mit nem értünk meg az igéből, mert ott van a nekünk szóló üzenet. És milyen jó, hogy majd megbeszélhetjük itt is, most délután talán nem csoporton ki, hanem közös fórumba, ha az időnkkel is úgy számolunk, meg együtt vagyunk. Figyeljük, hogy személy szerint tekünk mi az, amit értünk, ami bennünket érint, ami a leginkább megszólít, és azt is, vagy azt is, hogy mi az, amit nem értek, amin fönnakadok. Mi akar ez lenni? Meg hogy van? És nyugodtan kérdezhetek. Olyan jó, hogy ennek a hétnek ilyen testvéri közössége van, mert így haladhatunk előre. Mindnyájan vegyük személyesre az ige hallgatás. Nem egy általános, hogy elveket hallunk, hanem mint mikor bemegy a rendelőbe valaki. Itt vagyok, Uram, előtted. És lehet, hogy sok minden úgy rakódott rám, hogy még személyesen nem nagyon hallom a szavadat, meg hogy hol folytatod, ahol járok, mit akarsz te itt velem, de ez a célja a hétnek is, hogy személy szerint úgy kerüljünk ki a mester műhelyéből, ige hallgatók, ige hirdetők, hogy ő közben elvégzi azt a szervizmunkát, amit a szervizbe adott kocsin elvégeznek, hogyha ott derékrendes mesterek van. Hát a mi mesterünk felől nincs kétségünk. Így ezért jó így járni, kelni, szüneteink vannak, csöndünk van, beszélgethetünk, jó nekünk, de el ne hagyjuk közbe, hogy kezdjük személyesen is földolgozni, hogy Uram, hol is állok? Hogy is van ez? Te az én életemet világítsd meg. Add a diagnózist, add a terápiát, időarányosan a mostanit, amit el akarsz végezni benne. Az első tehát, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Azt hiszem, ezt nekünk nem kell mondani, de sokan mondják, hogy a lelki szegény a szellemi fogyatékos. Hát szó sincs róla. Az az ember, aki látja a kiúttalan nyomorúságát és az Istenre szorultságát, itt a koldus szegény szó van, lelkileg koldus szegény, azaz, ha Isten nem ad neki, nincs útja, nincs semmi, nem akarja valami mű megoldással helyettesíteni, nem akar olyat, hogy mint aki besegít Istennek, és majd lefokozva megy azért, valami megoldást majd találunk. Ha Isten meg nem könyörül rajta, elveszett, nincs útja, nincs menekülése a bűnből, az elveszettségből, a javíthatatlan természetéből. Nem csak egyszer, újra-újra. Mindent Istentől vár. Jézus nem volt hozzánk hasonlóan átitatva a bűnnel. De figyeljük meg, hogy milyen függőségben volt az atyával. Az atya cselekszik, ő is cselekszik. Még nincs itt az én órá. Én atyám még nem mondta meg, hogy mennyire rá utaltan, mennyire csüngve rajta, hogy a fiú azt cselekszi, amit az atya mond neki. Teljes függőségben élt az atyával. A tanítványnak a jó alapállása, ha mindig tisztában van vele, hogy folyamatosan rászorulok Isten kegyelmére, nélküle elrontom, nélküle nincs megoldásom. Olyan kedves képként elém állt, ahogy készültem, kaptunk lelkészek egy-egy laptopot, laptopot az egyház megyétől, úgyhogy naponta meg kell néznünk, jött levél válaszolni, bizonyos feltételek vannak, ha ezt két éven át gyakoroljuk, úgyhogy itt van a szerkezet. Ha ezt csináljuk, akkor ide adják nekünk. Úgyhogy nagy megajándékozottak vagy. Igen ám, de ehhez a szerkezethez tartozik egy ilyen kis kütyű. Ez az akkor működik nekem, ha ugye nincs áramba téve, és nincs internet helyi megoldásom, ha én ezt a kis szerkezetet az oldalába beteszem. Enélkül én ügyeskedhetek, okoskodhatom, nem tudok egy levelet megírni, nem tudok előhozni, egyszerűen nem hajlandó a program működésbe jönni. Ezt kell nagyon értenie a tanítványnak, hogy a mester nélkül olyan vagyok, mint ez a laptop a kütyű nélkül. Egyszerűen most, bocsánat, ezt hasonlatként, de kifejezi, értjük. Nem megy. És amikor az Isten gyermeke kezd maga biztos lenni, rutinos hívő lenni, ott már baj van, megy neki a hívő élet. Mert lelki értelemben is igaz, ugye ismerős a mondat, a beképzeltség az az állapot, amely a pofára esést közvetlenül megelőzi. De értjük, hogy elmondjuk, hogy nélküle semmi, itt is énekeltük szépen, nélküled, és közben egy idő után, mintha menne a hívő élet. Nem lehet átvennünk a magunk kezébe, rutinból az más. Lehet hasonlót cselekednünk, csak éppen nem élet lesz, mert csak az élet hiányzik belőle, más semmi. Értjük ezt az első boldogokat, hogy boldogok, akik így csüngenek, az atyán így vannak az ő urukkal, hogy Uram, én csak, ha te belém vagy kapcsolva. Nem csak, hogy te bejöttél az életembe, hanem ha én benned maradok. Nagy titok ez, hogy Krisztus bennem, én Krisztusban, nagyon, nagyon nagy valóság. De enélkül nem megy. Ne csodálkozzunk, ha időnként átéljük, hogy úgy kiszáradt a lelkünk, a gondolatunk, az életünk, hogy ránézünk, hogy így néz ki a Krisztus tanítványa. Erőtlenül, fáradtan, kedvetlenül, indulatosan, úgy, ahogy vagyok. Nem megy másképp. Tehát itt a boldog mondások első indítója. Mert olyan szépen épül ez egymásra. Nem úgy van, hogy boldog, aki ezt komolyan veszi, azt a többi nem számít, mert ahogy a lélek gyümölcse vonalán is, az a kilenc gereszt, az nem úgy, hogy az egyik a szeretet, a másik a békesség, a harmadik a türelem, hanem az úgy elkezd érni, mint a szőlőfürtön a szemek, vagy a narancsgerezdek, hogy az együtt érlelődik. Itt is a boldogok vonalán ez minden tanítványnak szól, mind a nyolc. Nem úgy van, hogy majd válogatunk belőle, én ezt, te azt. Tehát ez az első, amit látunk, hogy boldogok, akik így be vannak kapcsolva, napra készen, folyamatában, újra-újra ezt a kapcsolatot újítják meg. Nem lehet bevennünk, hogy egyszer mindenkorra. Persze, hogy be kell kapcsolódnunk, át kell kerülnünk az ő országába, és az ő erőterébe, de ez egy folyamatos életforma, erről beszél az ige, hogy mint halálig úgy szorulok rád, Uram, hogy nélküled nekem nincs életem. Ha kihúznak belőled, vagy belőlem te, ebből a kapcsolatból kiesem, olyan szerencsétlen alak vagyok, hogy muszáj megjátszanom, vagy valahogy még mindig gurulni tovább, mintha lenne energia, mert hát nem is tudom, akkor ki vagyok. Azt hiszem, nem kell ezt tovább magyarázni, mindnyájan értjük, hogy mennyire döntően ezen áll vagy bukik, ezen indul az egész. És értjük, hogy ezen kívül, hát hogy lenne boldog egy ember? Hát boldog a maga módján. Mint ahogy szoktuk mondani, hogy hisz, hívő, hát úgy a maga módján. Egyszer valaki nekem azt mondta, mikor én úgy mondtam rá, hát hívő vagy nem hívő, mi az, hogy a maga módján? Hát olyan nincs, hogy a maga módján. Hogy, tehát itt egy döntő nagy különbség van. És folyamatában boldog, aki ebben a függőségben él. Jön a második. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Az előzőre épül. És nem a gyászolókról beszél itt Jézus, meg a sok minden baj miatt sírókról, arról is van nagyon sok üzenet. De itt arról van szó, hogy a bűneik miatt sírók, meg a bűn miatt sírók, emiatt a nagy nyomorúság miatt megterhelt szívű emberek. John Stott lelkész így fogalmaz ebben a hegyi beszéd könyvében, ami most az egyik alapunk. Az ártatlanságuk, az önbecsülésük, az igazságosságuk elvesztése miatt sírókról van szó. A bűnbánat fájdalmáról. Sokan úgy képzelik, hogy a hívő élet mindig vidám élet, happy élet, hát megbocsáttattak a bűneink, kész. És nekem eszembe jutott most ennek a magyarázatnak a kapcsán, hogy ugye milyen hamar, rövidre tudjuk zárni a technikáinkkal a dolgokat. Gyerekkorunkban ugye sarokba állítottak. Hamar rájöttünk. Hát azt kell mondani, hogy bocsánatot kérek, és mehetek. Úgyhogy volt olyan, hogy beállította a sarokba édesanyám, és én már még be se értem, már mondtam, hogy bocs, na maradj csak, fiam. Maradj csak. És most már értem, hogy mire mondta, hogy maradj csak. Hát ez nem ez a csiki-csuki. Majd leúrvacsorázom. Majd meggyónom. Aztán jó van, gyerünk tovább. Hogy a bűnbánatnak boldogok, akiknek fáj. Most nem arra gondolok, hogy egy ilyen állandó letargikus. Ismerem én az igét, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Meg ahogy itt énekeltük, hogy szép az életem, valami olyan felszabadult hálával. Ez az egyik oldala ugyanannak a képnek, de a másik oldala az, hogy mint halálig fájni fog a szívünk. Fog a bűn miatt, a magunk bűnei miatt is, hogy sokszor ugyanazokkal bosszantom, vagy keserítem az én Uramat, meg nem csak a magunk bűne miatt, hanem egyáltalán a bűn miatt, ami van ebben a világban. Hát hogy lehetne az Isten gyermeke olyan happy, 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 és közben ez a borzalom, ami megy végbe. Emberek, népek életében, gyerekek, nem tudjuk, mint halálig ezt olyan könnyedén levetni. Na, én találtam Krisztusban egy rövidre zárt megoldást. És sokszor nehéz ezt elmondani, mert aki meg mindig ilyen lehajtott fejjel, meg mindig a bűnein rágódó, annak azt kell mondani, hogy ember, hát nekem nincs Krisztusod. Hát te nem adod át a bűnödet, a szívedet, az életedet. Hát te neked nincs bűnbocsánatod. És nincs annak az öröme a szívedbe, hogy rendbe a szénád. Hát óriási dolog, hogy az Isten gyermekének lehet egyedül rendbe a szénája ezen a világon. Miközben sok minden nincs megoldva körülötte, minden életébe, és mégis a Krisztusban az ő vére által olyan bűnbocsánata van, hogy megtisztít minden bűntől. Fölszögezte az ellenünk szóló írást a keresztfára. Jól kell értenünk, nem tudom, hogy inkább csak kérni tudom, hogy jól magyarázzam én is, meg értsem. De sokszor fáj nekem, hogy úgy nem tudok igazán sírni a bűneim miatt. Ez nem biztos, hogy mindig könnyeket jelent. De azért úgy meglepett, amikor olvastam arról a misszionáriusról, aki a naplóját írta, 18. században amerikai indiánok között szolgált, 1740. áprilisában az egyik nap ezt írja: ma reggel az áhítaton nagyon összetörtem, és keserűen sírtam mérhetetlen bűnöm és gyarlóságom felett. Én nem gondolom, hogy most akkor követett el valami rettenetesen, csak valahogy akkor újra átélte, hogy ennyire hitvány nyomorult alak vagyok. Nagyon nagy dolog, hogy az egyik lelkipásztor társam mondta, hogy beszélgettünk sok mindenről, és azt mondja, annyira fájt, ami az országukban történik, hogy az egyik délután sírtam emiatt. Egyszer maga volt, csöndben volt, úgy végig gondolta, és a könnyei kihullottak azon a megoldatlanságon, azon a nyomorúságon, azon a sok bűnön, pusztuláson. Tehát itt is mély mesdjére visz az ige bennünket. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És itt egy nem egyszeri történésről van szó, hanem ugyanúgy folyamatról van szó, hogy őket megvigasztalja Isten, hordozza. Ott van a szívünkben a bűn miatti megszomorodás is. Majd oda át nem lesz. Fájdalom, bűn, jajkiáltás, gyász és a többi. Írja a jelenések könyve, tudjuk. De amíg itt vagyunk, addig belekarcol a szívünkbe ennek a valósága is. Jön a harmadik. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Ez a szelíd szó. Alázatos, tapintatos, figyelmes, udvarias, szelíd. A következő lépés. Jézus is ezt a szót használja, amikor azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Milyen tapintatos volt ki Jézus. Pedig nagyon kemény is tudott lenni, amikor határozottan szólt a farizeusoknak, vagy amikor neki úgy kellett megállnia, de hogy ha elgondoljuk, hát milyen keményen kioszthatta volna például azt a házasságtörő asszonyt. Oda hoztak elé. Azt a tapintatot. Asszony, senki se vádol. Senki, ura. Én se kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. De sorra-sorra vehetjük azokat, akikkel ő bánt, vagy találkozott, hogy ez a szelítség és ezt írja a magyar, az, hogy ez a fajta szelídség, amelynek alapja helyes önértékelés, mások iránt tanúsított alázatot és gyengébb magatartást jelent. Mint aki csodálkozik azon, hogy ő van-e. Hogy lehet az, hogy Isten és emberek úgy bánnak, annyi jót tételeznek föl róla, hát hogy lehet ez, hogy lehet, hogy ennyire könyörületesek az emberek, és Isten is vele, nem győz csodálkozni, azt mondja az igazán szelíd ember, éppen ezért minden megnyilvánulásában gyöngéden, alázatosan, együttérésszel és türelemmel viseltetik másokkal. Tehát értjük, ha mi odaállunk az Úr elé, így, ahogy mondtuk az első meg a második pontban, és tőle kapunk fölemeltetést, ajándékot, ő adja nekünk azt az életet, és utána kimegyünk, és egyszer csak úgy kezdünk viselkedni az emberekkel, mint akik nem onnan jöttünk. Tudjuk a 10 000 talentumos szolga, amikor a 100 dénárost rendbe tette. Ott vagyok előtte, ott én meghunyászkodom, ott én várok, ott én kegyelmet kérek, ott én azt a természetet ad belém, Uram, és kimegyek, és azt mondja, hogy boldogok a szelídek. És hogy könnyebb sokszor Isten előtt nekünk beismerni a bűneinket, mint emberektől elfogadni. Vagy a másik azt mondja, hogy valaki Biblia óra után tette a lelkipásztor az ajtóba, hogy köszöntek el, és azt mondta az egyik asszony testvérnek, hogy hát azért akkora nagy szája van, és hogy mit és hogy valamit úgy kibeszéltél róla. Hát azért most voltunk ott bent. Hát nem azt imádkozta, hogy mennyei atyám. Könyörül rajta, mert akkora nagy a szám. És tudod, hogy megint miket mondta. Ő csak úgy direktbe úgy mondta, hogy a kettő, mintha nem függene össze. Ugye mi is úgy vagyunk, hogy sokszor inkább elmondjuk Istennek, de aztán, hogy valaki nekünk azt mondja, az egészen keményen vagy rosszul esik, hogy milyen különbség van ez a szelíd, ez arról szól, hogy ezzel a folytatással vagyok, onnan jöttem, és ennek a lelkületével szeretnék az embertársaim között. Isten velem irgalmas, pedig nem annyi a különbség, mint ahogy én gondolom, hogy a szomszédommal szemben, hát azért meg a másik emberrel szembe. Nagyon komoly ez a harmadik mondat is. És azt ígéri, hogy öröklik a földet. Most erről túl sokat én nem szeretnék, meg tudok mondani, de egyszer itt voltunk együtt, és emlékszem, hogy nagyon mélyen érintette egyik testvérünket, akkor értette meg, hogy mit jelent a szelídség, akkor talán, mint a lélekgyümölcse, vagy hogy került elő, hogy a szelíd ember tudja, hogy amit Isten neki szánt, az senki el nem viheti előle. És úgy rádöbbent, hogy ő kivárhatja, ő neki nem kell kiharcolni, ütni, vágni, ajándékba kapja. Ez is, ezt is tanulnunk. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, és itt a negyedik még, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Mert őket megetetik, ha az eredeti szöveget nézzük. És itt ez az igazságra szomjazás, az Istennel való kapcsolatra is vonatkozik, az a dikajoszüné ige, az azt az igazságot, az Istentől kapott igazságot jelenti, de vágyakoznak arra is, hogy szomjaznak, vágyják az igazságot a földi dolgokban is. Fáj nekik az igazságtalanság, nem csak a velük szembe elkövetett. Egyáltalán ez a szomjúság van bennük, ez a lelki vágy, hogy olyan jó lenne, ha igazán igazságban történnének a dolgok, a világban is, családban is, hogy szomjaznak rá, vágynak rá, és hát ebben a földi életben ez az éhségünk és szomjúságunk sohasem fog teljesen megszűnni. Mert itt igazságtalan emberek, igazságtalan világban kiabálunk az igazság után. Ez is egy döbbenetes ám, hogy nincs igazság, nincs igazság. És közben a saját életünk is, de sokszor nem igazságos. De itt azt mondja, hogy az Isten gyermeke szomjazza, olyan jó lenne, ha helyreállna, dolgozik ezért, vágyakozik azon, imádkozik érte. És itt a János 4-ben ugye ott van az az ígéret a Samáriai asszony történetében. Jézus azt mondja, hogy ki abból a vízből iszik, amelyet én adok, neki az soha meg nem szomjúhozik. De ott is egy folyamatosságról van szó, hogy iszik, meg újra iszik, meg újra iszik. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer ivott abból a vízből, és soha többé meg nem szomjazik, hanem rá van kapcsolva erre a mennyei vízre. Így nem lesz szomjas, így kezeli őt az Isten. Ő éhezi és szomjazza az igazságot, így ott van ebben a helyzetben. Összegezi olyan szépen a szerző, azt külön nem írtam ki, hanem szeretném elolvasni az első 4 boldog mondásnak az összegezését. Figyeljük, lassan olvasom. Az első 4 boldog mondás a lelki fejlődés lépcsőfokait tárja fel előttünk kérlelhetetlen logikával. Mindegyik az előző mondásra épül, ugyanakkor alapul szolgál a következőnek is. Először lelki értelemben szegények vagyunk, azaz beismerjük és kijelentjük teljes lelki nyomorunkat Isten előtt. Azután sírunk ennek oka miatt, ami nem más, mint bűneink mérhetetlen száma, veszendő természetünk romlottsága, a bűn és a halál világban való uralma. Ezután következik a 3. lépcsőfok, szelideknek, alázatosaknak és gyengédeknek kell lennünk embertársainkkal, és innentől fogva bevallott és elsiratott lelki nyomorúságunknak kell meghatároznia hozzájuk és az Istenhez való viszonyunkat. Végül éheznünk és szomjaznunk kell az igazságra. Mit érne ugyanis bűneink megvallása és megbánása? Mit érne igazi természetünk feltárása Isten és emberek előtt, ha itt megrekednénk? Bűnös mi voltunk beismerése az igazság éhezésére kell, hogy ösztönözzön. A boldogmondások 2. felében az utolsó négy mondásban a hangsúly áttevődik Istennel való kapcsolatunkról, fele barátainkkal szemben tanúsított magatartásunkra. Kétségtelen, hogy az irgalmasok emberekkel cselekednek irgalmasságot, akik békét teremtenek, az emberek között munkálják a békét. És az üldözöttek is más emberektől szenvednek üldöztetést. Ezek után feltételezhetjük, hogy a tiszta szívűséget, vagyis a becsületességet és tisztességet szintén az emberi kapcsolatokra kell értenünk. De ezt a második felét hagyjuk meg, most legyen elég az első nekünk, csendesedjünk el imádságra. Köszönjük a te igédet, szerető atyánk, a Jézus szájából elhangzó mondatokat, amelyek most hangsúlyosak nekünk. Vágyunk rá, és mégis van berzenkedés is bennünk. Szeretnénk megúszni egyszerűbben, rövidre zártabban, felszabadulni egy-kettőre, lerázni gondot, lerázni minden gondolatot, nem pedig hordozni úgy előtted, ahogy ebben a magyarázatban benne van. De köszönjük, hogy te tudod igazán a mi életünk boldogságának, megteljesedésének áldott útját. Segíts annyit megértenünk, amire most szükségünk van, és áld meg az életünket, hogy mélyebbre-mélyebbre jussunk benned, az irántad való szeretetben, és az egymás iránt való szeretetben is. Amen. Amen.